Ez itt a Szürke Zóna.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szürke Zóna Podcast Szürke Állomány rovata. Én Rezső vagyok, és itt van velem Dani barátom is.
Hello!
A mai epizódot arra szánjuk, hogy megbeszéljük, hogyan és miképpen éltük meg a Csepeli kettős gyilkosságról szóló sorozatunkat, némi háttérinformációval is szolgálunk az elkészítését illetően. Szerintem egy elég nagy durranás volt, és egy elég epikus kifejlete volt a podcastnek, és ez a számokon is megmutatkozik, mert elég sokan posztolták, hogy úgy mondjam, bár fogalmam sincs, csak sejtem, hogy illetve a Dani elmondása szerint is néhány Facebook csoportban megjelent. Csepel.info lehozta, hogy megjelentek ezek az epizódok, az egyik hírportál is írt rólunk, és ezek nagyon jó visszacsatolások voltak, nagyon megsokasodtak a feliratkozók is, nem csak a feliratkozók, de a Szürke Zóna kibeszélő Telegram csoportnak a tagjai is többen lettek, és ezt szerintem a Csepeli kettős gyilkosságról szóló sorozatunknak köszönhetjük. Dani, hogy élted meg a sorozat elkészítését?
Hát ez egy szép nagy falat volt, hogy más nem mondjak. Ugye én szerintem ezt talán az első epizód elején is mondtam, említettem, hogy nem igazán emlékeztem erre az esetre. Több mint valószínű, hogy nem hallottam, de hogyha hallottam is, akkor nagyon megfeledkeztem róla. Az a helyzet, hogy, és nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy én most itt szerepet játszottam, inkább csak azt mondom, hogy próbáltam néhány érzésemet ezzel kapcsolatban felerősíteni, meg tényleg beleélni magam a szituációba. Sajnos azt kell mondanom, hogy annyira nem érint meg, és ez szerintem valahol egy kritika talán inkább az emberiségre, hogy ugye ilyen esetek rendszeresen megtörténhetnek, és ugye hány olyan eset lehet még, ahol nem volt egy diktafon, ami fölvette a bűncselekményt, és azért megúszták az emberek, az elkövetők. Az viszont tényleg abba durva belegondolni, hogy ugye meg annyi gyilkosság történik nap, mint nap, óráról órára, de amikor végignézel egy ilyen akár true crime sorozatot, vagy akármi mást, akkor úgy nem nagyon tudod magad beleélni, mert valahol ott az USA-ban megtörtént, több ezer kilométerre, nem nagyon tudsz azonosulni ezzel az egész szituációval, de mint budapesti lakosok azt kell mondanom, hogy az, hogy mondhatjuk azt, hogy hazai földön történik ilyen Csepelen, azért ez már jóval közelebb van hozzánk, közelebb áll hozzánk, és hát szerintem ezt is említettük, hogy mindeketten jártunk a környéken, nem is egyszer, hanem többször. Ilyenkor már egy kicsit durvább belegondolni abba, hogy lehetünk volna rossz időben nagyon rossz helyen is, és velünk is megtörténhet hasonló, úgyhogy ebből a szempontból volt talán inkább az érzelmi része, hogy ebbe belegondolni, hogy tényleg akár ismerősünk is lehetett volna, sőt, hát ugye valamilyen több lépcsőfokos kapcsolat itt ugye volt ismerőseink, meg az áldozatok között is, tehát ebből a szempontból is közelebb állt hozzánk ez az egész eset. Az, hogy maguk a fordulatok, a twistek, meg a minden, hogy még egy bizonyíték, még egy véletlen egy beesés, meg ilyesmi, ez tényleg lehengerlő volt, mert nem csak arról volt szó, hogy A ember megölte B embert, és akkor ennek lett valami végeredménye, hanem azért itt folyamatosan bújtak elő újabb és újabb dolgok, amik egyszerre voltak lenyűgözőek és szörnyűek is, meg hogy mennyire balfékek voltak ezek ketten, és mégis sikerült valahogy megelniük két embert, de végül is az talán egy valamelyest megnyugtató dolog lehet, hogy legalább az egyik biztos, hogy benrohad a börtönben, a másik pedig lehet, hogy benrohad a börtönben élete végéig.
Hát én a magam részéről teljes orgazmikus állapotba töltöttem el ezt a hónapot, amíg ezen dolgoztunk. Én ugye már az ünnepek alatt is elkezdtem ezzel foglalkozni, és konkrétan a két ünnep között vágtam meg a hangfelvételt, majd a rekonstrukcióját. A nyersanyagot, tehát hogy a szinkron stúdiónak a színészei felmondják ezeket a hangokat, azt én még hónapokkal, kb. Fél évvel korábban berendeltem, hogy ha kiderül, hogy nem tudom felhasználni, vagy nem sikerül jó termék, akkor az még időben derüljön ki, és az volt egy ilyen megnyugvás, hogy legalább ez megvan. De vártunk arra, hogy lemenjen így az év, illetőleg egy idő után már elkezdtem érezni azt, hogy hát a januárt azt meg kéne várni ezzel a sorozattal, és amikor láttam, hogy január 7-e péntekre esik, és ugye pénteken szokott megjelenni a Szürke Zóna, akkor valami iszonyatos felismerésre jutottam, hogy ennek basszus, ennek meg kell történnie. Mm. És Hál' Istennek partnerem voltál benne, mert ugye a podcastet is úgy szerkesztjük, hogy én szeretek elég prózaian megírni néhány epizódjegyzetet, tehát ilyen jó vaskos ilyen bekezdéseket, mert ugye néha fel is olvasom őket, néha csak csemegézek belőlük, a legrosszabb, ami történhet, az meg az, hogy egy önálló írássá dagasztom, és felhasználom majd valamilyen kiadványban, vagy ilyesmi. És nem tudom, hogy milyen érzés lehet a te helyedben lenni, amikor egy ilyen 10 oldalas, ilyen összefolyt olvasmány fogad, mint epizódjegyzet, hogy abból feldolgozni. De nekem egyszerűen annyi, és ezt szerintem hallható is volt, hogy annyi elmondani valóm van erről az ügyről, mert valahogy minden információ megragad bennem, és bármit olvastam róla, és bármit hallottam róla, az belém égett, és aztán kb. Olyan 1-1.5 éve egy nyáron egy olyan helyen nyaraltam, hogy nem tudom, valamiért úgy alakult, hogy több időt töltöttem a szobában, mint sem kint a parton, én egyébként sem szeretek így napon lenni, és ezt az ítéletet olvastam a telefonomon, és valami elképesztő volt egyébként, éreztem azt, hogy hát ítéletet olvasni, az néha elég száraz olvasmány lehet. Erről nem tudtam leakadni, már gyakorlatilag éjszaka csukódott le a szemem, még mindig a telefonomon ilyen apró kis betűkön olvastam az ítéletnek az indoklását. Valami elképesztően nekem olvasmányos, de nem volt szépen struktúrát, az elsőfokú ítélet, de nagyon sok részinformáció derült ki, és szinte kiáltott azért, hogy ezt egy podcast sorozatban dolgozzuk fel, és hát szerintem eljutottunk arra, hogy Magyarország egyik első és egyik legjobb True Crime Podcast sorozatát termeltük ki. Szerencsére a podcastünk nem a bűnügyekre korlátozza a témaválasztást, mert sok egyéb témával is foglalkozunk, amiről úgy gondoljuk, hogy a szürke zóna téma érinti. De úgy voltam vele, hogy, meg hát te is, hogy nincs akadálya, hogy a Csepeli kettős gyilkosságot dolgozzuk fel. Egyetlen egy félelmem volt nekem személy szerint, hogy mi van, hogyha adott hallgatókat ez a gyilkosság téma, ez nem, tehát ők nem érdeklődnek ilyesmi iránt. Akkor ők nekik 4 részen keresztül kell effektíve bojkottálniuk a szürke zónát, mert nem olyasmivel foglalkozunk, ami őket érdekli. Ez volt az egyetlen félelmem, de mondom, a számok az diktálják, vagy azt mutatják nekem, hogy eléggé népszerű a sorozat bárki körében.
Hát ugye azért az utóbbi években, tehát nem megalapozatlan ez a félelem, és ez bennem is valahol ott volt, mert ugye, ha csak megnézzük a különböző felületeket, mint YouTube meg hasonló, egyre inkább kezdenek populárisak lenni ugye a rövid formátumú tartalmak, és hát itt inkább nyilván az egyperces tartalmakról beszélünk, ami meg aztán az igazán rövid, és én úgy érzem, hogy szépen lassan az ilyen jellegű tartalomát is fogja venni így a vezető pozíciót a tartalomgyártás szinterén. És hát valóban hosszú, tehát azért voltak fejezetek, amik olyan hosszúak voltak ebben a történetben, mint egy korábbi epizód teljes dokumentációja, úgyhogy ebből a szempontból persze ijesztő volt először meglátni, hogy dagasztod, és még mindig van, és egyébként a szép az egészben az az, hogy nem voltak üres, fölösleges dolgok ebben az egész sorozatban, mert amik lelettek írva, vagy ellettek mondva, vagy akármi, azok fontosak voltak az ügy érdekében. Tényleg nagyon-nagyon olyan kevés gondolatot engedtünk meg magunknak, hogy akár összeesküvés elméletekről beszéltünk pár mondatot, amik mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül voltak 100%-ig igazak, vagy biztosak, vagy valami, viszont ugyanakkor meg hozzájárultak az egész történethez, mert így egy sokkal kerek, egészebb képet kaphat erről az esetről, mert erről pont nem beszélnek sokan, hogy vajon mi lehetett a háttérben, hanem jó, próbáljuk a tényeket közölni, meg ilyesmi, és akkor ezzel le tudjuk, de hogy azért itt voltak olyan pillanatok, amikor próbáltuk több oldalról megközelíteni a kérdéseket, és emiatt is hát ennyire sikerült, és szerintem én egyébként azt érzem, hogy még vissza is fogtad magad, és szerintem még legalább egy epizódot ki tudtál volna ebből préselni, hogy még adott esetben ezt még közelebbről megvizsgálni, de mivel ez egy elég nagy falat volt, én úgy érzem, hogy ezzel most nagyon jól fel tudunk mérni dolgokat, és egyelőre én is azt érzékelem, hogy inkább tetszik az embereknek, mint nem. Konkrét nem tetszésre most így hirtelen nem is emlékszek. Igazából maga ez a true crime dolog, ez most nagyon kedvelt téma tud lenni, mert hát ugye megtörtént dolgokról beszélünk, és nem csak oda dobjuk az epizód elején, hogy megtörtént eseményeken alapszik a jelenlegi műsorunk, hanem ez Igenis, ez 13 évvel ezelőtt megtörtént egy budapesti kerületben, és akkor kivizsgáljuk, hogy mi is történt.
Igen, ennek a témaválasztásnak és hát végsősorban a sorozatnak az előzménye, hogy én személy szerint imádom a found footage műfajt, tehát nekem ez, engem ezzel kilóra meg lehet vásárolni, hogy így egy talált film, egy talált felvétel, ami véletlenül készül, de hogy rekonstruálhatók az események, és ez ugye nem csak a horror, ez a történelemben is tetten érhető, hogy például a John F. Kennedynek a merényletét azt a Zapruder filmmel konstruálták re, tehát gyakorlatilag ott volt az Abraham Zapruder a helyszínen, egy nagy, akkor nagyon csúcsmodern eszközzel vette föl, amint a elnöknek a kísérete így elhajt előttük, és végig kamerázott, amint a elnököt lelövik, és nem tudom, talán a 70-es évekig elő se vették ezt a felvételt, mert ugye ez az ő szerzői tartalma volt, és nem került sor olyan bírósági eljárásra, egészen a Jim Garrisonnak az eljárásaig, ami során oka lett volna egyáltalán a vádnak ezt bizonyítékként bekérni, ezt a felvételt. És a mai technológiával már kiszínezik, már a lötyögést lelassítják, tehát gyakorlatilag megvan a módja arra, hogy a lehető legközelebb kerülje ahhoz, hogy megnézd, hogy mi történt a merénylet során, és egyébként hátborzongató látni, hogy szétlocsan a Kennedynek az agya. És én furcsa most erre azt mondani, hogy én vonzódok ezekhez a dolgokhoz, ez a műfajhoz, de vonzódok ezekhez a tartalmakhoz. És hát a Csepeli kettőgyilkosság nekem egy valami iszonyat ilyen kutatási területemmé vált. És nekem vannak ilyen dolgok, például szerintem a Jonestownról szóló kétrészes sorozatunk is azért is tudott ennyire alapos lenni, mert nekem ezek a dolgok megmaradnak a fejemben, és valahogy folyamatosan, mint ahogy mondtad is, dagasztom, hozzáírok valamit, meg figyelek arra, hogy tényszerű legyen az, amit el akarunk mondani, hogy amilyen cselekmény valakihez köthető, annak a nevét pontosan rögzítsük, ha valamilyen dátum során történt valami, vagy dátum alkalmával, akkor pontosan rögzítsük a dátumot, és így egy egész érdekes ilyen feldolgozása keletkezik az adott ügynek, és ugye itt az is szerepet játszik, amit én már egy korábbi podcastnél is emlegettem, hogy ezek az ügyek ilyen kognitív diszonanciát okoznak, vagy egy ilyen szorongás jellegű érzést, amit fel kell oldanom azzal, hogy beszélek róla. Minek után a környezetem nem tudja sokáig tolerálni, hogy a Csepeli kettős gyilkosságról beszélek folyamatosan, ezért a podcast egy ideális műfaj arra, hogy a téma iránt érdeklődőknek úgy mondjam el, hogy közben fel is dolgozom, mert sajnos én a lelkem mélyén nem tudok azzal mit csinálni, hogy a Deme és a Kun kivégezték a Papp Lászlót és a Takács Józsefet, mint ahogy azzal se tudok mit csinálni, hogy a Jim Jones tiszteletes a Jonestowni szektájának a 903 főjét megöngyilkoltatta egy ilyen ciános itallal. Tehát nem tudok, ezt nem tudja egy ember felfogni, hogy ez hogy történhet meg, de ha foglalkozunk vele, ha bemegyünk a mélyére, ha feltárjuk, hogy mi lehetett az, akkor egy kicsit közelebb kerülsz ahhoz, hogy így elrendez magadban, és ez nekem ilyen terápiás jellegű ez a témaválasztás. És másrésztről meg furcsán hangzik megint csak egyből erre azt reagálni, hogy én annyira, nekem annyira tetszett ez a sztori, hogy nem értettem, hogy ebből miért nincs még sorozat. Tehát minden ott van, basszus, minden ott van egy igazi true crime tartalomhoz. És fogtam magam, és minek után én tanultam ilyen filmírást, meg filmrendezést, meg hasonlókat, ilyen felnőtt képzés keretében, én írtam belőle egy sorozatot. Először egy 35 oldalas treatmentet írtam, amit átalakítottam egy 5 oldalas, majd egy 2 oldalas szinopszisra. Egy ilyen 5-6 részes sorozatot csináltam belőle, egy ilyen pitch fesztiválra, vagy ilyen pitch versenyen neveztem is vele, de nem nyertem. De ez iszonyatosan tetszett nekem, meg iszonyatosan hátborzongatónak találtam, amikor elképzeltem, hogy hát basszus, ez ebből, ha lenne egy olyan sorozat, ami ahogy a mi podcastünk is, a cselekmény utáni eseményekkel kezdődne, belefutna egy bűncselekmény feltárásába, onnan belefutna egy bírósági tárgyalásba, ahonnan belefutna egy politikai összeesküvésbe, ami végül kiteljesedne egy végső eljárási cselekménybe, amikor is a tárgyaláson meghallgatják a résztvevők a hangfelvételt. Tudjuk, hogy időrendben sokkal korábban volt, mint az ítélet, például a hangfelvétel meg a hallgatása, de ugyanezen az elven működik például a Csernobil című sorozat is, ami egy közkedvelt sorozat, és nem true crime, de az is közvetlenül a cselekmény után kezdődik, tehát felrobban a nem tudom, hanyas blokk, és az első epizódban azt látjuk, hogy az emberek felocsúdnak a sokból, megjelenítjük az apró részleteket, hogy a tűzoltók mit csináltak, milyen grafit darabokat fogdostak meg, és kronológiailag bemutatjuk a cselekményt, meg az események sorrendiségét, és elindulnak a vizsgálatok, elindulnak a bizonyítékgyűjtések, belefutunk egy politikai összeesküvésbe, és a sorozat végén kerül bemutatásra az, hogy mi történt. És gyakorlatilag ugyanúgy, mint a Csepeli 2-es gyilkosságról szóló sorozatunk, amikor meghallgatjuk a hangfelvételt, és elmondjuk, hogy mi történt közvetlenül utána, gyakorlatilag előről kezdhetnénk a sorozatot, és belekerülnénk egy ilyen örökké tartó loopba.
Igen, hát nyilvánvalóan szerintem sokan nagyon érdekesnek találják ezt a found footage dolgot, mert amellett, hogy azért elég brutális tud lenni, nyilván sokan kíváncsiak, hogy mi történhetett ténylegesen, másfelől pedig azért az sem utolsó dolog, hogy akár pszichológiailag, jogilag, vagy akármilyen más szempontból lehet tanulmányozni ezt a dolgot, és rá lehet jönni, hogy vajon hogy gondolkodott úgy, miért cselekedett úgy, stb. És ez nagyon érdekes tud lenni, és nyilván hasznos is tud lenni, hogyha a jövőben még hasonló esetek megtörténnek, akkor ugye már lesz precedens rá. Egyébként pedig az, hogy miért nem készülhetett még hozzá sorozat? Hát itt ugye egy fél mondat erejéig vissza lehet kacsintani az összeesküvés elméletre, hogy politikai szál, de nyilván ezt nem tudhatjuk, de nekem van egy elképzelésem, hogy akár emiatt sem lehet valami ilyesmi, de egyébként azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy nagyon sok ember van, aki olyan, mint én, hogy vagy nem emlékszik már nagyon erre az egészre, vagy a fülébe se jutott ez az eset.
Hát pedig nagyon sokszor dolgoznak fel úgy műsorokat, hogy már a társadalom már nem emlékszik az esetre, de talán ezért is érdemes egy sorozatban feldolgozni, mert már nem kell tartani a spoiler veszélytől, mert nem emlékeznek az emberek arra, hogy mi történt. Csak hogy ez az ügy annyira rohadtul fordulatos, ahogy mondtad is, még egy epizódot simán kipréselhettünk volna belőle, és még akkor sem éreztük volna, hogy teljesen körbejártuk. És nekem ez is tetszett egyébként ebben az egészben, ahogy legyártottuk a sorozatot, hogy nem volt kompromisszum. Ez egy érdekes kérdés, mert ebből a zéró kompromisszum hozzáállásból tudnak a legnagyszerűbb, meg a legpocsékabb és legöncélúbb művek is születni. Például a Jodorowsky's Dune, tehát a Alejandro Jodorowsky vagy Hodorowsky nevű rendezőnek a dűnéje, ami sose készült el, de ennek a sztoriáról készült egy rendkívül jó dokumentumfilm, a Jodorowsky's Dune. Arról elmondható, vagy hát objektív szempontból megállapítható, hogy ha elkészül, akkor valószínűleg a legnagyszerűbb mű lett volna belőle, mert 9 órásra tervezték, és a 60-as évek pszichedelikumát vitték volna a filmvászonra, és hogyha az elkészül, ma már a sci-fi teljesen másképp néz neki. Ma már nem olyan lenne a Star Wars, mint amilyen lett végül például. És hasonló a Gyűrűk ura is. A Gyűrűk urát, ha olvasod, az az érzésed, hogy a Tolkien nem ismert kompromisszumot. Személyes véleményem, hogyha a Tolkien ma bevinné a Gyűrűk ura kéziratát egy bármilyen magyar kihadóhoz, úgy elhajtanák, hogy öröm lenne nézni. Mert elmondanák, hogy hát én ezekkel az idegen szavakkal így nem kéne, meg hát úgy nem írhatod le az Aragornnak a szájába azt, hogy Elendil, hogyha nem magyarázod meg, hogy mi az. És a Gyűrűk ura eléggé öncélú, tehát a Tolkien nem figyelt arra, hogy mi fogja szórakoztatni az olvasóját, vagy mi nem fogja. Neki volt egy vágy arra, hogy írjon, alkotott egy nagyon szép történetet, ami a jó és a rossz küzdelméről szól, és ezt nem olyan szempontból írta meg, hogy hú, hát itt majd magyarázzuk el, hogy mit jelent az, hogy Elendil, mert így a kiadó majd vissza fogja dobni, meg hasonlók. Tehát ma már, ha elolvasod azt a könyvet, gyakorlatilag 10 olyan okot tudnál mondani, hogy ez ma egy bármilyen tök átlagos kiadónál miért nem állná meg a helyét. De mégiscsak a Gyűrűk urára úgy gondolunk, hogy a legnagyszerűbb fantasy mű, és a Tolkien sem ismert a kompromisszumot, és valahogy mi is így közelítettük meg ezt a témát, mert nevesül a magyar bűnügyi podcastek más-más szépséghibákban szenvednek. Például ismerek egyet, aminek az epizódjai max. 35 percig tartanak. ismerek egy másikat, amit nem ritkán emlegetek is, hogy nagyon érdekeseket mondanak, nagyon jó szakemberek beszélnek benne, de annyira nem adják meg a színvonalat, mintha csak egy krumplival vették volna fel az adásokat. És mi igyekeztünk egy elég high-tech cuccal rögzíteni a podcastünket, uh-huh. mint ahogy mindig is tesszük az első pillanattól fogva, de viszont abszolút nem figyeltünk arra, hogy hú, hát ennek a résznek nem kéne másfél órásnak lennie, mert azt nem szereti hallgatni a hallgató, meg hogy az szokta zavarni uh-huh. a hallgatót, és én abszolút nem hiszek ebben, nem tudom, hogy valaki hisz ebben, hogy a hallgatót nem szabad sokáig fárasztani, mert a hallgató a rövid tartalmak szereti, mert azt hallgatja meg. Abszolút nem hiszem ezt.
Hát szerintem embere válogatja egyébként, meg talán téma is, meg hasonlók, mert én is követek podcasteket, akik mondjuk általában nagyjából egy órás tartalmat gyártanak, de néha megcsinálnak livestreameket, ami meg ugye elnyúlhat akár 3-4 órára is, és szívesen végignézem. Nyilván az, hogy live, az megint más kihívásokkal jár, de hogyha mondjuk előre fölvett tartalomról beszélünk, akkor én személy szerint, mint hallgató, fontosabbnak tartom azt, hogy valami be legyen fejezve, vagy kerek legyen, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, mint az, hogy érződik rajta, hogy hú, ezt próbálták fél órába belepréselni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem még nálunk is csak annyi van, hogy az elején nagyjából felállítottunk magunknak egy ilyen célt, hogy körülbelül egy órás epizódok, mert az általában fogyasztható mennyiség, meg mit tudom én, meg hát azért sokszor voltak olyan esetek, amikor nem feltétlenül tudtunk volna többet mondani az egészről, és akkor mondtuk, hogy jó, nagyjából egy óra körül vagyunk, akkor lezárhatjuk. Viszont ha itt van például egy ilyen téma, mint ez, hogy több epizód, és hát gyakorlatilag mindegyik epizód jóval hosszabb tud lenni, mint egy óra, akkor szerintem az adás minőségének a kárára ment volna, hogyha nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy na, akkor most ezt bele kell préselni nagyjából 60-70 percbe, mert akkor nagyon sok információ kimaradt volna, és egyébként szerintem sokszor emelte a dramaturgiát az is, hogy szépen, normálisan és eléggé részletesen lelettek írva, meg körbe lettek írva pillanatok, mert így a hallgató meg tudja érteni, mert szerintem egyébként van egy kihívás abban, hogy ugye hallgatsz valamit, mert hogyha például én olyan ember vagyok, hogyha csinálok közben valamit, és úgy hallgatom a adott podcastet, akkor nem biztos, hogy normálisan felfogom, hogy mi történik, főleg, hogyha hadar, meg ilyesmi, ugye a műsorvezető, akkor nem tudom, hogy mi van, vissza kell tekernem, ez szerintem tök kellemetlen, de az, hogyha szépen normálisan végig van vezetve, és nincs elhamarkodva, elsietve, annak sokkal több értéke lesz hosszú távon, mint hogyha most megpróbáltunk volna megfelelni a saját általunk felállított úgymond szabályoknak.
Igen, ebben egyébként szerintem egyediek vagyunk, hogy a podcasteknél nem ritka, hogy hát szerintem elég kevesen dolgoznak ilyen jellegű epizódjegyzetből, nyilván ők is felírják, hogy mikről akarnak beszélni, meg milyen gondolataik vannak, meg hasonlók, de így, hogy mint ahogy mi csináljuk, vagy hát én konkrétan tudom, hogy csinálom, hogy folyamatosan nézem azt a Google Docs-it, amiben bele vannak írva a dolgok, és folyamatosan nézem, hogy mit, hogy mondjak el, csomószor megállunk, és akkor mondjuk, hogy itt ugorjunk át, meg ezt hagyjuk ki, akkor ezt még elmondom, utána te reagáld ezt, de ez ad egy ilyen gyönyörű szép struktúrát, meg egy ilyen nagyon szép ívet, egy végig gondolt megközelítést, és ugye sok podcast csak ilyen nagyon adhok jellegű, hogy így beszéljünk valamiről, egy csomóan fel se készülnek, hanem valami emlékük van arról a témáról, amiről beszélni fognak, és akkor így elkezdenek véleményt formálni, nagyon sokszor keresztbe beszélnek, és azt én nagyon nem szeretem, amikor nem hallgatják végig egymást az emberek, de mi szerencsére itt figyelünk erre, ez talán közrejátszik az is, hogy rossz a jel, tehát az internet nem mindig szereti azt, hogy dinamikus legyen a kommunikáció, de egy kis lag az szerintem tolerálható, pláne úgy, hogy mindig egyikünk beszél, és ez szerintem nagyon egészséges és organikus. Én is attól félek egyébként, hogy nem fájdul meg az embereknek a feje ettől a sok rezsőtől. Tehát, hogy én tudom magamról, hogy egy ilyen nagyon intenzív karakter vagyok, hogyha beszédről van szó, és hogyha van lehetőség arra, hogy beszéljek. Mert azt érzem, hogy ezt a szelepet ezt ki kell nyitni, hogy ezt a feszültséget le kell vezetni, hogy elmondhatom ezeket a dolgokat. És abszolút elfogadom, hogyha valakinek ez sok. De ennek ellenére meg basszus, például a Csepeli kettős gyilkosság sorozattal kapcsolatban irogatták hallgatók, hogy új hallgatók, hogy már kétszer meghallgattam, borsodzik a hátam, nagyon jól megcsináltátok. Igen. És ez például például a struktúrájának köszönhető, mert abban is nagyon sok munka van, hogy itt ennek legyen egy dramaturgiája. És ez megint egy olyan érdekes dolog, és szerintem példanélküli, legalábbis Magyarországon, hogy úgy beszéltünk egy ügyről, hogy cselekményt párosítottunk hozzá. Uh-huh. Hogy dialógokról számoltunk be, hogy mondatokat párosítottunk a szereplőkhöz, uh-huh. hogy visszaemlékezések voltak, hogy fejezetekre osztottuk az eseményeket. És ez szerintem nagyon egyedivé tette ezt a sorozatot, és nagyon érdekessé és izgalmassá.
Szerintem bárki észreveheti, hogy ez a téma nagyon közel állt hozzád, és tényleg nagyon sok időt és energiát fektettél bele. És szerintem ez nagyon sokat segített abban, hogy egy normális struktúrát, és hát mindemellett, ugye hát mégiscsak a szórakoztatóiparban van ez a podcast valahol, hogy szórakoztató is legyen, és fordulatos is legyen. Most nyilván itt nem feltétlenül arról van szó, hogy mennyire durva cliffhangereket hagyunk az epizód végén, bár ugye ezt is mondták, hogy a francban már megint félbeszakítottátok az izgalmat. Igen. De szerintem semmiképp nem az volt a háttérben, hogy hú, na most akkor jó becsalogatjuk a hallgatókat a következő epizódba, hanem egyszerűen jól meglettek határozva a pontok, hogy mikor kell abba hagyni, meg ilyesmi. Nekem, ha volt bármi kihívás ezzel az egész üggyel kapcsolatban, akkor itt éreztem azt, hogy egy annyira kész történetet vezettél fel, hogy sokszor ugye az volt az érzésem, hogy inkább nem szólalok meg, mert csak azért, hogy megtörjem Rezsőnek a hangját, meg a monológiát, azért szerintem fölösleges megszólalnom. És én is ugye vártam a következő eseményeket, meg ilyesmi, mert annak ellenére, hogy nyilván én többet tudtam erről az esetről, mint ugye a hallgatók, mert ugye azért láttam információkat, amiket felírogattál. Ettől függetlenül vártam az izgalmakat, hogy na akkor mi lesz a következő, na az ítéletek, na a tanúk meghallgatása, meg az ilyesmi. Úgyhogy szerintem, ha igényli a téma, meg az ilyesmi, akkor nincs azzal baj, hogy mondjuk, most mondok egy számot, mondjuk 30 percen keresztül te beszélsz, és én meg csak maximum 2-3 igent mondok közbe, mert szerintem fölösleges azért megtörni a lendületét az egésznek, hogy csak én mondjak valamit, és akkor úgymond megtörjem a monoton hangodat, de hát nyilván nem monoton, csak akkor a monológodat, akkor inkább így fogalmazom.
Nekem azt tetszett nagyon, hogy minden epizódban be tudtunk vinni egy olyan részt, amit nagyon érzékletessé tudtunk tenni egy aláfestő zenével. Uh-huh. Tehát például ugye az első epizódban magának a helyszínnek a feltárása, az egy olyan beszámoló volt, ami szerintem konzisztensen meg volt írva, tehát nem egy diskurzus volt kettőnk részéről, hanem levezettük az eseményeket, hogy éppen mi történik. És egy ilyen rész alá bevágni valamilyen hangulatzenét szerintem nagyon-nagyon érdekessé tudja tenni, és nagyon érzékletessé tudja tenni az adott részt. Ugyanez volt a második rész során, ami megint csak szerintem egy true crime sorozat második része kellene, hogy legyen, hogy hát akkor az elkövetők, vagy potenciális elkövetők, meséljék el, hogy hát akkor mi volt szerintük. És ugye a Demének a verziója az egy kitalált sztori, de lényegesen közelebb viheti a hallgatót ahhoz, hogy megértse, hogy mi történt. Mert aki elkezdi ezt a sorozatot hallgatni, és megragadja őt ez a dolog, nem csak azért hallgatja, hogy megismerje a hangfelvételt, hanem azért is, mert szeretné tudni, hogy mi történt, és mi elvittük az utolsó pillanatig ennek a kérdésnek a megválaszolását. És egyszer-egyszer egy ilyen aláfestő zenével megspékelt rész, jellemzően a vége felé voltak az epizódoknak, nagyon érdekessé tudta tenni, a harmadik részben pedig ugye, amikor a politikai összefüggéseket tárgyaljuk, akkor is sikerült találni egy olyan aláfestőzenét, ami teljesen odaillett, és ez szerintem nagyon izgalmassá teszi a sorozatot, de számomra mégiscsak a legnagyobb értéke ennek a sorozatnak, hogy ennyire következetesek voltunk a tényeket illetően, és ehhez kellett az, hogy már előzetesen elkészítsünk egy vaskos epizódjegyzettömböt, ami végül ugye több mint 50 oldalra rúgott, és ezt az Arcanumnak, az adatbázisának a használatával folyamatosan egészítgetjük ki olyan szempontból, hogy adott tényeket még hova tudunk felvezetni, hogy mit én a Kaszt Imréné szerint a Kun Tamás egy címeres névjegykártyát adott át, de egy újságból kiderült, hogy egy köztársasági címeres névjegykártyát, amin az szerepelt, hogy valami biztonsági egyesület, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem már, de hogy ezeket felvezetni, lehet, hogy végül el sem mondtuk, de annyira számomra annyira, én nagyon tudok azonosulni ezzel a folyamattal, hogy valamit úgy mutatunk be, hogy 100%-ig biztos lehet a hallgató abban, hogy ez így történt. Uh-huh. Hogy nem dramatizáljuk túl ezeket az eseményeket, és hát volt dramatizálás is. Tehát például az első részben, amikor arról beszélünk, hogy a Veselovszky kap egy levelet végül a tanároktól, akkor ugye mi azt összekötöttük a Palota forradalom című epizódunkkal, amiből tényleg kiderülhet, vagy hát éltünk egy erősebb túlzással, hogy a tanárok összeszövetkeztek a Deme ellen, és ennek a szövetségnek az lett volna a végső cselekménye, hogy elküldik a Veselovszkynak azt a levelet, amit először megkérik, hogy a Pap László vigye el, de ugye megint csak felmerül a dilemma, hogy esetleg nem-e a Pap László is a hibák egyike, vagy hát az anomáliák egyike, mert hogy lehet, hogy ő is protekcióval került ebbe az iskolába. És ezt az elemet, ez nem biztos, hogy a valóságban így volt, de akár így is lehetett, de a tényeknek a megközelítése ezeket a túlzásokat azért még elviselte. És szerintem ennek is köszönhető, hogy a hallgatók egy picit jobban tudtak kötődni ehhez a sorozathoz.
Szerintem az, hogy mennyire lett valami dramatizálva, vagy ilyesmi, én úgy érzem, hogy ízléses határokon belül mozogtunk. Tehát a dramaturgia szintetikus felszorzása, meg ilyesmi, az szerintem nem valósult meg, és talán pont ez egy szép része ennek a sorozatnak, mert sokszor lehet érezni, hogy rendezők, írók, akárkik belekevernek ugye dolgokat ezekbe a történetekbe, amik egy kicsit úgy félrevezetik a történetnek a ténylegesen megtörtént dolgait, meg úgy tényleg ez érezni lehet, hogy hollywoodiasítják, meg ilyesmi. Volt ugye az a sorozatgyilkosos sorozat, amikor ugye az FBI ügynökök a profilalkotásról.
Mindhunter.
Ott is az volt, hogy ami megtörtént, talán még ugye videófelvételeket, hangfelvételeket is vissza lehet nézni az eredeti beszélgetésekről, hogy voltak pillanatok, amit szóról szóra rekonstruáltak, az volt számomra az érezhetően izgalmas része, és amit már csak a Hollywood rakott bele, ilyen tök fölösleges kiegészítőket, csak hogy megdagasszák több évadra ezt az egészet, ott meg azt éreztem, hogy ezt legszívesebben áttekerném, mert nem ad sokat hozzá. Az, hogy néha mondjuk mi, nem tudom, kicsit dramaturg mondatokat, vagy kifejezéseket használtunk, szerintem ez abszolút, mondom, ízléses határokon belül mozgott, és talán pont ez adja a szépségét, hogy próbáltunk a tények mellett maradni. Többször kiemeltük, hogyha valami összeesküvés elmélet, vagy hasonló, akkor azt mondtuk előtte, közben, utána is, hogy ez nem így történt, nem akarunk senkit bemocskolni, meg ilyesmi, csak nekünk ez a gondolat megszületett a fejünkbe, és akkor gondoltuk, hogy hozzátesszük, ha már gondoltunk erre.
És hát magának a sorozatnak az elkészítése is egyébként rendkívül fordulatos volt, és ez is talán önmagában megérne egy könyvet, hogy ugye ahogy elkezdtük csinálni, és elkezdtek ezek a dolgok megjelenni. Én azért felkészítettem pár platformot arra, hogy ez lesz, meg a sorozat közben is írtam egy-két embernek, hogy ajánlom figyelmébe, ugye akik segítették a sorozat elkészültét, azoknak is, még ha fél éve beszéltünk, akkor is elküldtem most neki, hogy megjelent, hallgassa meg e félék, de hogy így elkezdtek megjelenni azok a hallgatók a komment szekcióba, a kibeszélő csoportunkba, akik annó átélték az ügyet. Például Ábel Attila, akivel mi egyeztettünk előzetesen, engem rendkívül érdekelt, hogy a politikai vonatkozásáról ő mit tud, mert ő ebből a szempontból nagyon alaposan megvizsgálta a dolgot, és nagyon érdekeseket írt le, nagyon hosszasan írta le, és én ezeket nagyon nagy nagyon ideális módon tudtam hasznosítani a sorozatban, és aztán elkezdtek az áldozatoknak a hozzátartozói is rám írni. Illetve hát Instagram csoportunk, vagy Instagramon, Facebookon, ilyen platformokon írtak nekünk. És ez megint csak egy nagyon, nagyon érdekes megélés volt, hogy hát azon a ponton basszus, hogy egy sorozattal, illetve hát egy olyan üggyel foglalkozol, ahol egy gyilkosság történik, és ennek a gyilkosságnak, az áldozatának egy hozzátartozója rád ír, hogy hallgatom a műsort, izgalmas, de még mindig elfog a szomorúság, hogyha erre rá gondolok, akkor érzed, hogy basszus, itt már valami nagyon nagy formátum van. És ez nekem valami elképesztő visszacsatolás volt. És egy picit megvallom őszintén, aggódtam is, mert Már a kezdetektől volt bennem egy félelem, hogy hát lehet, hogy morálisan picit megkérdőjelezhető ez a Csepeli kettős gyilkosság hangfelvételének a rekonstruálása. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez halott gyalázás, vagy ilyesmi. Én erre fel vagyok készülve, és megfelelő érvekkel is rendelkezem, mint például, hogyha ez erkölcsileg megkérdőjelezhető, akkor a true crime-nak nincsen létjogosultsága, akkor eleve a tragédiákról szóló sorozatoknak, filmeknek, rádiójátékoknak, könyveknek nincsen létjogosultsága, és a Csernobil című sorozat is semmisüljön meg, és írjuk ki a történelmből, mert egy tragédiát dolgoz fel, és azt mondja el, azt játsza újra, hogy mi történt a tragédiában. Arra jutottam, hogy ez nem halott gyalázás, és ez nem, erkölcsileg nem kérdőjelezhető meg, mert nagyszerű színészekkel játszottuk el ezeket az embereket, és ez nem az elkövetőket dicséri, hanem inkább az áldozatokat, mert a hangfelvételből nem derül ki, hogy nekik mit kellett átélniük, nem derül ki, hogy szenvedtek, hogy szenvedtek. Az, ami miatt, ahogy mondtuk is, az, ami miatt a hangfelvételt nem hozták nyilvánosságra, az nem került bele ebbe a hangfelvételbe. Nem azért, mert kihagytuk belőle, hanem mert a rekonstrukció nem alkalmas erre. Nem tudtuk megbízni a szinkronstúdiót, hogy miután a Papp Lászlót lelőtték, akkor a Papp Lászlót alakító színész egy kicsit gargalizáljon már, meg lihegjen úgy, mintha haldokolna. Persze ilyen effektet beraktunk végül a rekonstrukcióba, de egy kicsit aggódtam különösen, hogy tőlem rengetegszer kérdezik meg a podcast gyártása során, hogy nem lesz ebből neked bajod? Ezt ugye a szilveszteri műsorban Dreadbíró ítélkezési gyakorlatában kibeszéltük, hogy állandóan szembesülnöm kell ezzel a kérdéssel, de látszik, hogy ők maguk sem gondolták végig ezt a kérdést, mert amikor megkérdezem, hogy mi bajom lenne, ki miatt lenne bajom, akkor az a válasz, hogy nem tudom, én csak kérdeztem.
Igen.
És itt is lehet talán egy ilyen megélés az embernek, hogy hú, hát már ilyen MSZP-s összeesküvésekben nyuldogálunk, meg hangfelvételeket, gyilkosságokról rekonstruálgatunk, de hát ez a műfaj, basszus, ez a true crime. Nem tudunk vele mit csinálni, és szerintem a bűnügyi témákat kedvelőknek ez egy hatalmas kincs lesz ez a rekonstrukció.
Hát meg egyébként nyilván ebben a hallgatók nem tudnak ilyen szinten belelátni, úgyhogy maximum itt el kell hinni, amit most mondani fogok, hogy itt én abszolút éreztem, hogy bármit is beleraktál, akár a rekonstrukcióba, vagy akár az egész sorozatba, ez nem azért volt, hogy nyerészkedés legyen a célunk, hanem tényleg azért, mert érdekelt a téma téged is, meg elkezdett ugye engem is érdekelni, és szerettünk volna a végére járni mindennek. Ha arról lett volna szó, hogy az egekben magasztaljuk a Demét meg a Kunt, akkor nyilván lehet velünk kötekedni, de én úgy gondolom, hogy ahol csak lehetett, megadtuk a kellő tiszteletet, és a pontosságot, amit megérdemelt ez az ügy és ez az eset, és ahol csak lehetett, tényleg próbáltunk mindent tiszteletben tartani, úgyhogy én nem gondolnám, hogy mondjam, itt bárkit megsértettünk volna, meg halott gyalázás lenne, meg ilyesmi, hanem ahhoz, hogy a hallgatóink megtapasztalhassák a legnyersebb, legkomolyabb formában ezt az egész esetet, ahhoz hozzájárult az is, hogy ezt a rekonstrukciót, ezt így bevágjuk, és nyilván, na az például már lehet, hogy tényleg a túldramatizálás lett volna, hogy akkor minél élethűbben rekonstruáljuk ezt, és akkor belerakjuk a különböző áldozatoknak a halálhörgéseit, de én úgy gondolom, hogy ez megint csak ízléses határokon belül mozogtunk, és mondom, abszolút megadtuk a kellő tiszteletet.
Meg én egyébként azoknak is, akikkel korábban, jóval korábban felvettem a kapcsolatot, ilyen volt például a Vujic Trutko, hogy tőle, vele egyébként azért egyeztettem, mert ugye az átirat, az ő könyvében jelent meg, ő az Özvegytől megkapta. Sehol máshol nem lehet olvasni az átiratot, az ítéletből részletek kiolvashatók, de egyben elejétől a végéig nem lehet sehol se olvasni. És eleve a szerkesztő úr is úgy azt írta bele az erről szóló fejezet végére, még mielőtt közölné az átiratot, hogy magá, neki is dilemmái voltak a tekintetben, hogy szabad-e ezt közzétenni. Uh-huh. De ő is arra jutott, hogy hát a társadalom tájékoztatása érdekében ezt az áldozatot meg lehet hozni. Én emiatt egy szerzői jogi jóváhagyást szerettem volna, mert végsősoron igaz, hogy ez egy bírósági eljárás keretében született tartalom, amihez nem igazán lehet szerzői jogi igényt párosítani, legalábbis korlátokba ütközne egy ilyen igény. de ha bárhol is megjelent, akkor az a Vujic Trutkónak a könyve, így nevezhető ez az ő szerzői jogi, vagy hát a szerzői termékének, amihez neki joga van, és ami bárkivel szemben védelmet élvez a Vujic Trutkó javára. És ezért írtam neki, hogy szépen tényleg egy oldalba leírtam neki, hogy mi lenne a szándék, hogy egy több részes True Crime Podcast lehető legalaposabban közelítenénk meg, és hát minden eddiginél jobb lehetőségünk lenne arra, hogy feldolgozzuk ezt az ügyet, és hogy ez teljesen grandiózus és példanélküli, és nagyon jó lesz. És hát kértem tőle egy jóváhagyást, hogy akkor ezt az átiratot ezt használhassuk a feldolgozásban, mert egyébként a feldolgozás is a szerző jóváhagyása mentén működhet csak jogszerűen. Uh-huh. És azt írta, hogy kérem, a lehető legnagyobb komolysággal viseltessenek a téma iránt, az engedélyt megadom. Tehát, uh-huh. hogy még neki is volt egy ilyen lapangó tartása attól, hogy majd így a podcasterek majd így röhögcsélnek, amit egyébként nagyon gyakran tapasztalat az ember, különösen én, bármilyen podcastbe beletekergetek, akkor azt hallom, hogy ilyen így nevetgélnek a podcasterek valamin, azzal se lehet nagyon tisztába kerülni, hogy min. És egy ilyen műfajban lehet, hogy tényleg aggodalom tölti el a Vujic Trutkót, hogy hát ilyeneknek odaadom adok egy felhatalmazást, hogy dolgozzák fel, de nálunk semmi, tehát semmilyen nem volt. Igen. Ez egy komoly feldolgozás volt. Nekem egyébként rendkívül tetszett ahogy felépítettük, tehát hogy fejezetekre osztottuk, és ugye én téged kértelek meg, Dani, hogy csináld meg ezeket a fejezet átvezetőket. Nagyon jól sikerült, tehát ez a zongora kíséret, ez iszonyatosan passzol ehhez az ügyhöz. Ez a 2000-es évek vége, gyanús, rejtélyes, csepeli ügy, és én azért mondom, hogy rejtélyes nem csak a politikai szál miatt, hanem mert például senki nem tudja, hogy mi az a 8 másodpercig tartó sípolás a negyedik lövés után. És ezt eddig egyik feldolgozás sem értette, de érintette, de mi érintettük, és egyre alaposak voltunk, hogy még azt is, azzal is foglalkozunk, hogy mi az a sípolás, ami 8 másodpercig tart. És szerintem tök jól struktúráltuk az epizódokat, egyszer ugye újra kellett struktúrálnunk, mert a harmadik epizód lett annyira hosszú, hogy még annak a végén akartuk volna elmondani, ami végül a negyedik epizód első fejezete lett, a 29 perc 35 másodperc. És gyakorlatilag már majdnem 2 órája rögzítettük az epizódot, szerintem 2 órája, amiből végül a vágások révén 1,5 óra lett, igen. És akkor éreztük, hogy hát ez nem tudom, hogy fog menni most, vagy végig pörgünk rajta, hogy gyorsan elmondjuk, hogy mit kell tudni a hangfelvételről, mint bizonyítási eszközről, meg a fegyverről, meg hasonlókról, vagy akkor gondoljuk újra. És ebből lett az, hogy az utolsó epizódra áttereltük ezt a fejezetcímet, ezt a 29 perc, 35 másodperc, és a harmadik epizód, ami így két fejezetessé satnyult, így beleraktunk egy extra fejezetet, és hát így újra kellett venni a fejezetátvezetőket, meg újra kellett számozni, de azt gondolom, hogy így sokkal egészségesebb.
Szerintem el lehet nyugodtan mondani, hogy itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy próbálunk 2 órán belül maradni, vagy ilyesmi, hanem azért ez elég fárasztó is tud lenni, mert azért ugye rádiósok is szokták mindig mondani, hogy hát próbálják meg 4 órán keresztül beszélni, bár hozzáteszem, hogy a Balázsék sem 4 órán keresztül beszélnek, na mindegy, de azért itt tényleg ugye javarészt te mentél végig ezen az egész történésen, és hát nyilvánvalóan azért ez nem egyszerű, mert épp azért, mert hogy komolyan, normálisan végig van vezetve minden, részletesen, értelmesen el vannak mesélve a dolgok, ezért ez elég fárasztó tud lenni, úgyhogy nyilván ilyen dolgok is vannak a háttérben, hogyha adott esetben helyben kell valamit ástruktúrálni, mert most szerintem nincs sok értelme annak, hogy már 1,5 óránál tartunk, hogy az utolsó fél órában meg már azt lehet hallani, hogy egyszerűen már nagyon-nagyon szeretnénk végezni az egészszer, és csak zárjuk már le, úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog volt, hogy jót tett a sorozatnak, hogy így ástruktúráltuk egy ilyen rögtönzött pillanatban.
Igen, még az utolsó epizódot is a te javaslatodra 2 részre szedtük, legalábbis 2 különböző nap vettük föl, mert hogy eljutottunk az utolsó epizód 2. fejezetéig, azt leküldtem, leküldtük, 1 óránál tartottunk, és minek után aznap kaptam egy szurit. Én mondta Dani, hogy hát hallatszik, hogy esek szét. És tehát azzal nincsen baj, hogy én esek szét, tehát hogy én bármeddig tudok podcastelni, nem ezzel van a baj, hanem hogy nehogy olyan termék szülessen, ami nem hallgatható, vagy nem jó.
Így van.
És nekem ez fontos, és szerintem ez a podcastnek a diadala is, hogy folyamatosan semmi nem származik nekünk ebből, de folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy a hallgatók ezt a műsort élvezzék. De hát szerintem ez a szórakoztatásnak az alapja, meg a tartalomgyártásnak. Én hogyha érzem azt, hogy jól sikerült egy epizód, akkor én teljesen elégedett vagyok. Én nekem egyébként nagyon érdekes ez az elmúlt egy év, amikor a podcastet gyártjuk, és még nem tart egy évnél jelenleg a podcast története, és az, hogy hétről hétre van valami tartalom, amit én gyártok, az nekem valami szenzációs élmény.
És hát ezt a dolgot még a harang is megköszöni nekünk, mert közben neki indult csak, hogy visszakacsincsünk egy régi rovatunkra, de egyébként én azért szeretem ugye nézegetni a statisztikákat, meg a számokat, nem feltétlenül azért, mert hogy azt várom, hogy holnaptól kezdve minden epizódunkat 100 000-en meghallgatják, és akkor halálra keressük magunkat, hanem nyilván azért ez mindenképp egy visszacsatolás, és érdekesség, hogy az általam megnyitott oldalon jelenleg én azt látom, hogy az első és a második rész az pont ugyanannyi meghallgatásnál tart, ami ugye abból a szempontból vicces, hogy az egyik kétszer annyi idős, mint a másik, és ez azt jelenti, hogy akkor igen, elkapta a lendületet ez az egész sorozat, és valóban tetszik az embereknek, és hát ugye talán még fél éve is, vagy hát megkockáztatom, hogy talán még negyed éve is azért örültünk, hogyha ilyen hetente mondjuk 1000 és 1500 közötti meghallgatást tudunk realizálni, és manapság ezek már simán megvannak ezek a számok, és van, hogy már tényleg 2000 fölé is csúszunk, úgyhogy úgy látszik, hogy a hallgatóink szeretik ezt a formátumot, szeretik a témáinkat. Nyilvánvalóan vannak ugye a lazább epizódok, mint például ugye ott a decemberi, karácsonyi, meg a szilveszteri különkiadás, amiket mondhatjuk úgy, hogy mi sem veszünk annyira komolyan, annak ellenére, hogy szerintem olyan irányból közelítettük meg azt a két témát is, amit Magyarországon szerintem nem nagyon. A Dread Piroval kapcsolatban kaptunk is vissza visszacsatolást, hogy ezt egyáltalán minek csináljuk, hisz a magyar törvénykezés, vagy nem tudom, hogy volt az teljesen eltér a Dread bíróitól, de ezeket is vicces olvasni.
Igen, egyébként egyre rendszeresebbek a troll kommentárok is. Nem is inkább kommentár, inkább privátban írnak nekünk, de nem is szeretném nevesíteni, mert én azon a véleményen vagyok, hogy az egy diadal a troll számára, de ugye ezt is meg kellett tanulnunk kezelni, hogy egész egyszer jönnek olyan üzenetek, hogy abban az adott epizódban minden egyes perc egy baromság. És amikor mondjuk, hogy akkor esetleg fejtsd ki, hogy mire gondolod, hogy baromság, meg hogy akkor kezdjünk el vitatkozni, kezdjünk el diskurálni, én talán meg tudom indokolni neked, hogy miért mondtam azt, már pedig mindig meg tudom indokolni, csak és kizárólag szakirodalomból dolgozunk, vagy ahol nem, ott megemlítjük, hogy állítólag így meg úgy, és azt a választ kaptam, hogy órákba telne elmagyarázni, hogy mennyi baromságot mondtunk, úgyhogy meg se kísérli. És hát ekkor tudtuk meg, hogy ez egy troll, és ezek jönnek, és ezek megjelennek. És de szerencsére, és eddig a pontig én azt látom, hogy mondjuk tényleg olyan 98%-ban a hallgatók inkább ilyen konstruktívak, hogy nem engednek meg maguknak trollkodást, nem engednek meg maguknak félreérthető megjegyzéseket, hanem nem arról van szó, hogy így odáig vannak értünk, meg felmagasztalnak minket, mert vitatkoznak is velünk, de van egy kultúrája a hallgatói közösségünknek, és ezt én engem ez nagyon-nagyon meglepett, mert szinte, tehát nekem az volt a benyomásom, hogy ezt elkezdjük, és 3 héten belül betálnak minket a trollok, és minden tartalmunk alá bekommentelnek valami olyasmit, hogy menjünk tönkre, vagy valami ilyesmi. És tök érdekes, hogy a hallgatóink meg többnyire kultúráltak. Írnak nekünk ötleteket, sőt, kizárólag kultúráltak. Tehát egy-egy troll tudok mondani, de megkockáztatom, hogy ez nem a hallgatónk. És ajánlanak nekünk ötleteket, megírják a véleményüket, csomószor segítséget kérnek tőlünk, hogy nekik van egy ilyen-olyan élethelyzetük, és hogy mit gondolunk róla, megpróbálunk ezekre válaszolni, én legalábbis megpróbálok erre mindig időt szakítani, de ez is nagyon érdekes, hogy folyamatosan gyakorlatilag forró dróton kell legyél, mert azt nem szeretnéd, hogy megvalósuljon a Paraszociális Kapcsolatok című epizódunknak az eleje, hogy valamelyik hallgatónk azt érezze, hogy toljunk a fejére. Igen. Nem toljunk a fejére, csak hát mi is éljük az életünket, és akkor tudunk válaszolni, amikor idő szakad rá. És még azt akartam elmondani, hogy annyira érdekes volt számomra, hogy ugye nekem nagyon sok előzetes munkám volt ebben a Csepeli 2-ös gyilkosság sorozatban, és én már a legelején éreztem azt, hogy hogy ez valami hatalmas jelentőségű dolog lesz. És egyszer egyeztettünk is arról, hogy ez hány rész legyen, és akkor mondtam neked, hogy szerintem 4 kéne, és akkor elmagyaráztam, hogy az első este az a cselekményt követő események, a második epizód az a bizonyítékok feltárása, kihallgatások, terhelteknek a verziói, a harmadik az már a tárgyalás, meg az politikai összeesküvések, a negyedik meg már ugye a hangfelvétel meghallgatása, meg a történeti tényállás felépítése. És akkor így beszéltünk arról, hogy ennek milyen lesz vajon a fogadtatása, és így mondtam neked, hogy én nekem az az érzésem, hogy ezzel történelmet írunk is. És nekem azért volt meg ez az érzésem, mert ez teljesen, de teljesen formabontó, és teljesen példa nélküli. Pláne a Csepeli kettős gyilkosságban, hogy ilyen megtörténjen, hogy egy valódi bűnügyet a lehető leghitelesebben rekonstruálunk. És ugye itt volt a dokumentumfilm is, amit szerintem nem tudom, 10-szer, ha meghivatkoztunk a sorozat keretében, és magam részéről mondtam is már, hogy nagyon-nagyon szeretem, de hogy ott az ugye 50 perces, és ez azért szomorú, mert bár tudom az okát, hogy gyakorlatilag igen, támogatásból valósulnak meg ezek a dokumentumfilmek, és a támogatást jellemzően ilyen 50 perces filmekre adják. Tehát, hogyha akarnának, sem tudnának gyakorlatilag hosszabb filmet gyártani, de közben meg látod, hogy megszerezték a színészeket, elmentek a helyszínre, felöltöztették úgy őket, ahogy azok kinéztek a valódi események során. Megnézték a korabeli fotókat, hogy ki milyen ruhában volt, meg hasonlók, felvették a kapcsolatot a szakemberekkel, az eljárás résztvevőivel, és aztán eljutnak arra a pontra, hogy így bemutatják, hogy mi történt, és basszus, besűrítik az egészet 3 percbe, és ilyen nagyon intenzív vágásokkal gyakorlatilag egy ilyen túlesztétizált jelenetsorozat tanúi leszünk. Nem rossz ez, csak nem olyan, mint amit például mi képviselünk, hogy nem a túlesztétizálásról van szó, meg nem a dinamizmusról, meg nem arról, hogy jaj, csak nehogy elkezdjen unatkozni a hallgató, mert minket nem köt semmi ilyesmi, mint például amit a dokumentumfilm, ami a dokumentumfilm gyártó így kötötte, hogy hát 50 perc alatt meg kell, hogy legyen. Mi bármi, ha akartuk volna, 10 órában dolgozunk ezzel, csak ez a határ meg már olyan volt nekünk, hogy na, hát 10 órát azért már nem kéne, tehát hogy azért mégiscsak foglalkozunk más témákkal is. És én ennek rendkívül örülök, hogy kivehettük, illetve rászánhattuk az időt arra, hogy felépítsük az egész cselekményt, és végül nem kellett részleteket bevágni a hangfelvételből, meg ilyesmi, hanem elejétől a végéig a rekonstrukciót meghallgathattuk, utána megint mit tudom, fél óráig beszéltünk arról, hogy mik történtek a hangfelvételen, és erre még senki nem kerített sort az országban a Csepeli kettős gyilkossággal kapcsolatban, de természetesen nincs olyan ügy, ami hasonlatos lenne a Csepeli kettős gyilkossághoz.
Hát nem tudom, mennyire emlékszel, de szerintem nagyjából fél évvel ezelőtt bedobtam, hogy ugye van egy ilyen összesítő dokumentum, ahol felvezetjük a különböző téma elképzeléseinket, ötleteinket, és még nagyjából egy fél évvel ezelőtt így bedobtam, hogy nem akarunk a Csepeli kettős gyilkosságról beszélni. Nyilván akkor elképzelésem sem volt, hogy te benned mennyi van ezzel a témával kapcsolatban, de el tudod képzelni ezt az alternatív világot, ahol a fél évvel ezelőtt azt mondod, hogy jó, oké, és akkor mondjuk lerendezzük egy epizódban ezt az egészet.
Az én nem lennék utána önmagam.
Hát igen.
Én ott megtörnék, egy kicsit talán meg is halnék.
De hát igen, most így Captain Hindsight-ként látom, hogy bűn lett volna ezt akkor feldolgozni. Nyilvánvalóan valószínűleg akkor is felkészültél volna, de érezhető, hogy azért még szükség volt erre a néhány hónapra, hogy tényleg össze legyen normálisan minden információ minden helyről, amennyire csak lehet össze legyen szedve, akivel lehet csak azzal beszélni, meg hasonlók, és hát most már értem, hogy miért mondtál akkor nemet.
Hát és én meg örülök neki, hogy toleráltad ezt a dolgot.
Nézd, én úgy látom, hogy egyébként az ilyesminek megvan a helye, ebbe is nagyon sok szürke zóna van, és hát ugye annó kaptunk egy visszacsatolást, hogy hú, esetleg egy kis IT, hú, vagy esetleg egy kis jog, meg ilyesmi, de szerintem pont ez a szép ebben az egészben, hogy nem tarthatjuk magunkat 100%-osan ehhez, mert ha csak arra fókuszálunk, hogy éppen ki mit szeretne hallani, akkor ugye egy ilyen nagyon-nagyon rossz csapdába kerülhetünk, hogy nagyon szeretnénk megfelelni a közönségünknek. Így, hogy te ebbe beleraktál ennyi időt és energiát, és nagyon közel állt hozzád ez a kérdés. Én úgy érzem, hogy ez így meg kellett történnie, és ennyi részként kellett megtörténnie. És szerintem így a kreativitás, meg tényleg minden az így bele lett rakva, és ettől lesz szép a téma, és nem azért, mert hú, most valaki szeretett volna mondjuk True Crime-ról hallani egy adást, vagy kettőt, hanem ez azért született meg, mert mi úgy gondoltuk, hogy na, ennek most meg kell születnie.
Egyetértek. És nekem is az a tapasztalatom egyébként, hogy ugye gyűjtjük a témákat ebbe a témaegyeztető című doksiba, és nekem, bár nem írom oda, de hogy így mindig azt érzem, hogy ez a téma, ez nagyobb volumenű, ez a téma, ez kisebb volumenű. Van olyan téma, amit mondod, hogy ezt így feldolgozzuk, de én meg mondom neked, hogy hát ezt egy picit ilyen grandiózusabb dolognak képzelem el. Ilyen volt például a Magyarország tagadók. Hogy azt mondtam, hogy hát azt inkább úgy, hogy arra felkészülök, meg elvégzem a kutatást, és hát a Csepeli kettős gyilkosság is ilyen volt, hogy hát azt egy kicsit igen, nagyobb falatnak álmodtam meg. Úgyhogy még mielőtt egy órás lenne az adásunk, és tudjuk, hogy egy órás epizódokat nem igazán szeretitek, gyorsan lezárjuk. Ez lett volna a Szürke Állomány rovatunk újabb epizódja, ahol a Csepeli kettős gyilkosságról szóló True Crime műfajú dokumentum sorozatunkkal foglalkozunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok továbbra is minket, iratkozzatok fel, ahol tudtok, vagy hallgassatok minket ott, ahol szeretnétek. Ez volt a Szürke Zóna, Rezsője és Dania.
Sziasztok!